Mózes harmadik könyvének a tanulmányozását folytatjuk. Múlt alkalommal a 18. fejezetet vettük. Most a 19. fejezetnek először csak az első 19 versét olvasom el, aztán majd fogok még tovább is olvasni. Így a hosszúság miatt most csak először ennyit olvasok. Tehát Mózes harmadik könyve, 19. fejezet az első verstől. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak, egész közösségéhez, és mondd meg nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg szombatjaimat. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött istenszobrokat. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ha békeáldozatot mutattok be az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Az áldozás napján és másnap egyétek meg, ami pedig harmadnapra marad, azt égessétek meg. Ha mégis eszik valaki harmadnap belőle, az romlott húst eszik, így az nem talál kedves fogadtatásra. Bűn terheli azt, aki abból eszik, mert meggyalázta az Úr szentségét. Ki kell írtani az ilyen embert népe közül. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek fel. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne csanyargasd, és ne rabold meg. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne szidalmazd, a vak elé ne vesd gáncsot. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne légy elfogult a nincstelen javára, és ne kezdvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmokat néped között. Ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben embertársadat, fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a vétkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó, néped fiaival szemben. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Tartsátok meg rendelkezéseimet, állatodat másfajtával ne párosítsd, ne vesd be meződet kétféle maggal, ne végy magadra kétféle anyagból szőtt ruhát. Idáig egyelőre. A 18-tól a 20. fejezetig egy, úgy mondhatnánk, hogy egy gyakorlati törvénygyűjtemény az, ami itt le van írva. A múlt alkalommal már a 18. fejezetnél részletesen beszélt Gyuszi, és kifejtette a szexualitással kapcsolatos olyan vonatkozású dolgokat is, hogy egyáltalán akár a házasság vonatkozásában is, amikor a közeli hozzátartozók és egyáltalán a szexualitás, a parázasság vonatkozásában Isten rendeleteit. Most ez a dolog a 19. és a 20. fejezetben is újra előkerül. És ahogy így szemléltem, tulajdonképpen most szeretném a 19. és a 20. fejezetet úgy venni, hogy egyrészt ez a szexualitással kapcsolatos dolgok, mint elhangzottak, itt újra előjönnek olyan dolgok, ami tulajdonképpen a rokonságnak a fokozatát újra tárgyalja, és azon kívül van más dolog is olyan, amiről vagy múlt szerdán, vagy vasárnap is szó volt, amelyeket majd nem akarok annyira belemenni. Látszólag, amikor ezt a fejezetet szemléljük, vagy ezt a három fejezetet, ha egybe is szemléljük, azt látjuk, hogy tulajdonképpen első ránézésre, mint egy keveredés a különböző törvények között. De ez tulajdonképpen rámutat arra az ószövetségi gondolkodásmódra, ahogy az ószövetség sokszor íródott is. Egyik fontos sajátossága az ószövetségnek és az akkori élet gondolkozásának is, hogy az életet nem bontja szét alkotó elemeire. Nem bontja szét úgy, ahogy talán ma a rendszerezés a 21. században, hogy nagyon sok mindent a tanulmányaink révén, vagy különböző az élethelyzetben teszünk, hogy összetevőire szétbontjuk, és sokkal jobban, hogy megértjük, hanem ahogy az élet egy nap eltelik, és különböző dolgok egymás után villannak be, vagy történnek az életünkben, tulajdonképpen ahhoz hasonlít így a három résznek az összefoglalása, vagy a három résznek a leírása, ahogy a törvényben itt van. Ahogy akár egy napban is annyi mindenféle különböző esemény is beleférhet az életünkbe. És ezért is tulajdonképpen furcsa ugye a számunkra, de az akkori gondolkodásmódba és az ószövetség szemléletmódjába, hát így jegyezték le ezt a három fejezetet, és éppen ezért gondoltam, hogy az ismétlődő dolgokat nem fogjuk úgy annyira érinteni. Amikor a három fejezetnek láttunk egy keretét, egy visszatérő felhívást. Az egyik az, ami újra és újra elhangzik, így kezdődik már maga a 18. fejezet is, hogy a második versben, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ebben szintén ott van, és amit felolvastam is, nagyon sokszor újra meg újra elhangzott, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Múlt alkalommal Gyuszi beszélt arról, hogy Isten mennyire nem olyan módszerrel adja a törvényt az ő népének, hogy aprólékosan megmagyarázza, hogy mit, miért. Hogy ezt megértsék. Hanem tulajdonképpen kifejezi ezt, hogy én vagyok az Isten. És éppen ezért, amit én mondok, azt tartsátok tiszteletbe, az legyen fontos számotokra. És ebben a felolvasott részben is újra és újra visszaköszön. Egy-egy gondolat után, egy-egy téma után, hogy Isten ezzel fejezi be, vagy ezzel kezdi, hogy én vagyok a te Istened. És éppen ezért, amit mondok, az számodra legyen fontos. És azt hiszem, hogy én gyerekként abban nevelkedtem föl, amikor az volt, hogy értsetek egy szóból. Ha nem, akkor ugye annak következménye van. Volt egy bizonyos fegyelem. És tulajdonképpen Isten, amikor kifejezi ezt, ő ebben a fejezetben is majd fogunk beszélni arról, hogy tulajdonképpen az, hogy ő szereti az ő népét. A javát akarja. Mindezt, amit tesz, hogy ott van benne a hit és a tekintély. A másik keret, amit mond a 18. résznek a harmadik versében, mondja először, és ez az Ószövetségben, Mózes könyvében, aztán Józsuéban és Bírákban is újra meg újra visszatér, hogy ne cselekedjetek úgy, ahogy Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket, ne kövessétek szokásait. A 20. rész 23. versében, amikor majd a fejezet végére érünk, ott újra ugyanezzel fejezi be ezt a három résznek így mondhatni az egybetartozását, hogy ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam őket, mert mindezeket cselekedték. Nektek azonban megmondtam, hogy ti fogjátok birtokba venni a földet. Tehát újra és újra ez a dolog, én vagyok a te Istened, és éppen ezért te cselekedjél úgy, akik utálatosak lettek az én szemembe, azt mondja Isten. És hogy ne kövessétek szokásaikat. Aztán tudjuk, majd később, ugye beszélünk, múlt szerdán is előkerült az, hogy mennyire fontosnak tartotta Isten, hogy egy különálló népként ne keveredjenek. Ugye már amikor Egyiptomba kerültek, ott az volt, hogy a barompásztorok utálatosak voltak az egyiptomiak előtt, és éppen ezért a 430 év, amennyit ugye ott töltöttek Egyiptomban, az mellett, hogy nagyon sok szokást, ahogy láthattuk ugye az aranyborjúnál, hogy átvettek, mert voltak, de mégis egy közösséget alkottak. Nem keveredtek úgy annyira Egyiptom népével, és Istennek ez volt a további terve, célja is az ő népével, amikor arra hívja fel a figyelmet, később Bis a Mózes könyvébe, és aztán majd amikor bemennek az ígéret völgyére, hogy ne kösd velük szövetséget, ne kösd velük frigyet, és ne kövesd az ő útjukat. A következményt, az, hogy mennyire nem tartották, a Bírák könyvének az elejéről szeretnék két-három igeverset ide tenni, amikor láthatjuk azt, hogy milyen következmény lett az, amikor, hogy nem tartották meg. Itt a Bírák 2, az első versben olvassuk, hogy egy angyal fölment Gilgálba, és a második versben mondja azt, illetve olvasunk az elsőtől, az első három verset. Az Úr angyala fölment Gilgálból Bókimba, és ezt mondta: kivezettelek benneteket Egyiptomból, és behoztalak erre a földre, amelyet esküvel ígértem atyáitoknak, és azt mondtam, nem mondtam fel szövetségemet veletek soha. De ti se kössetek szövetséget ennek a földnek lakosaival, romboljátok le oltáraikat. Ti azonban nem hallgatatok szavamra, hogy tehettétek ezt? Azt is mondtam, nem üzöm el őket előletek, hadd legyenek az oldalatokban isteneik, pedig legyenek csapdává a számotokra. A Károlyban úgy van, hogy törgyanánt nektek. Tehát ez egy következmény. Isten szavát figyelmen kívül hagyni, annak mindenkor következménye van, úgy az Ószövetségben, mint a mi életünkben is. Egy nagyon döntő dolog az, hogy Isten szólt, az ő igéjén keresztül kijelenti magát, és ahogy később, amikor kihirdetik ugye az áldást és az átkot, ott hangzik el az, kétszer is van ez a Mózes könyvében, hogy előtt beadtam az áldást és az átkot, az életet és a halált, választ azért az életet. És amikor, ahogy itt a Bírák könyvében is felteszi a kérdést, hogy miért nem cselekedtétek. Mindig következménye van annak az életünkben is, ha a magunk feje után megyünk. És annyira tulajdonképpen a bűneset óta, mióta az ember a döntés jogát a saját kezébe vette, vagy annak a jogát, hogy eldöntse, hogy mi a jó, és mi az, ami rossz, azóta újra és újra ott van, hogy megkísértez, és a körülveszi az életünket. És mondhatni így, hogy mindenki bizonyos értelemben meg kell tanulja saját kárán is. Tanulhatunk egymás hitáltal, tanulhatunk abból, amit látunk a másiknál, de mégis olyan sokszor beleesik az ember az élete folyamán újra meg újra abba a csapdába, hogy megy a maga elgondolása, a maga feje után. Hiszen most arra az jutott eszembe, amikor ugye a tanítványok is, amikor az Úr Jézus a mennybe megy, azt mondják, hogy mi azt gondoltuk, hogy. És mondják. Nagyon sokszor ott van ez, hogy el van egy indulás, van egy alap, és utána a ráépített dolgokban ott van, hogy egy saját elképzelés. És itt, amit felolvastunk, azzal kezdődik, hogy azt mondja az Úr a második versben, a 19. fejezetben, hogy mondd meg nekik, hogy szentek legyenek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Istennek a szava, az elvárása, és ez mostan nem olyan értelemben, és főleg az Új Szövetség népével kapcsolatban, nem egy olyan elvárás, mint a törvény elvárása is. Hogy igen, ha ti szentek lesztek, akkor majd én szeretettel viszonyulok hozzátok, nem. Ugye Péter levelében olvassuk, hogy mindennel megajándékozott, ami az örök életre és a kegyességre van. Tehát Jézus Krisztus váltságában mi egy olyan lehetőséget kaptunk, Amikor azt mondja itt Isten, hogy én szent vagyok, és legyetek ti is azok, akkor pont ahogy most a korintusi levelet is kezdtük vasárnap, amelyben kifejezi, hogy hát tulajdonképpen Isten ilyennek lát bennünket. És azt szereti, ha az élet gyakorlatunk is ehhez igazodna, ehhez hasonlítana, ha ott lenne ez, hogy vágyunk erre. Az első, és itt több, egy néhány dolgot ugye a 10 parancsolatból vesz elő az ige, amikor az első szakaszban, amit felolvastunk, felidéz az Úr, mint a szentnek, annak a módnak, ahogy kéri, hogy Izrael népe, az ő népe, hogy viselkedjen, amikor ugye felhívta már a figyelmet arra, hogy ha bemennek arra a földre, ne azt tanulják meg, hanem ott van az a törvény, amit oda tárt eléjük. És itt azzal kezdi a 19. fejezetbe az intését, hogy anyát és apját mindenki tisztelje. Tudjuk azt, hogy amikor a 10 parancsolatnál ott elhangzik az, hogy hosszú életet legyen szem a Földön. És itt azt hiszem, hogy nem a személyes hosszú élet abban a vonatkozásban, hogy ahogy később ugye Mózes mondja, hogy legyen, hogy az ember élete 70 esztendő, vagy ha feljebb 80, hanem az, hogy ezt a Földet, amelyet Isten odaad a népnek, azt azon tudjanak élni. Hiszen pont itt az előbb, amit felolvastam a 20. rész végén, mondja azt, hogy igen, a 22. versben, a 20. rész 22. versében, hogy tartsátok meg minden rendelkezésemet, minden törvényemet, és teljesítsétek azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az a föld, ahová bevisztek titeket, hogy ott lakjatok. Tehát itt egész egy ugye figyelmezteti őket azért, hogy az a nép, amely ilyet ki kell űzni, azoknak a gonoszsága betelt. Egyszerűen a türelem, így mondom, elfogyott. Ugye amikor Ábrahámnak ígéri a 1 Mózes 15-be azt az ígéretet, ott azt mondja, hogy még nem telt be az emoreusok gonoszsága. Azért kellett Izraelnek többek között ott lenni 400 évig még Egyiptomba. Mert Isten hosszan tűr. De tudjuk azt, hogy az ítélet egyszer eljön. Ha késik is, ha úgy tűnik, hogy Isten a gonoszságot eltűri ezen a földön, el fog jönni az az idő, amikor megítéli. És itt is, amikor Izrael népének, amit odaígért földet, azt mondja, hogy betelt ezeknek az embereknek a gonoszsága. És ezért Izrael népének ki kellett írtani. De azt mondja, hogy vigyázz, ne azt szerint cselekedjé, hogy téged is kinevessen ez a föld. És tudjuk, amit ugye a több fejezet van, az amikor az áldás és az átok ki van hirdetve, és ott van, hogy kénytelen lesztek elmenni. Már idézőjelben a kénytelen, hát hiszen elüldözték őket, ahogy tudjuk a történelem folyamán. A másik dolog, amit mond, ahogy itt folytatja, a tartsátok meg a szombatjaimat. A szombatról, amikor a sínai hegynél és a törvényadást, és azóta is sokszor beszéltünk. Izrael népének fontos volt, és egy döntő dolog volt a szombatnak a megtartása. Tudjuk, hogy ez később az Új Szövetségben is előjön, most a kalásztépésre gondolok, amikor még az Úr Jézust is, így mondom, hogy a tanítványok miatt előveszik a farizeusok, vagy amikor gyógyít szombatnapon, mert a szombatot egész másképp, hiszen az egész ünneprendszer, az egész Isten imádat Izrael népének az életében, mire az Új Szövetségig elérkezünk, azt láthatjuk, hogy egy nagyon fars dologgá fejlődött át. Aztán folytatja a bálványimádással, amit láttak azt, hogy Egyiptomban láttak, ugye az aranyborjú. Láthattuk itt a Mózes 2. könyvének a 30-30 valahányadik fejezetébe, 31-32, az körül van ugye az aranyborjú, és aztán ahogy Mózes fönt van a hegyen. Tehát ott van az, hogy amit láttak Egyiptomban, azt tanulták. És később, majd aztán a királyságnak a kettészakadásánál, Jeroboamnál újra előkerül, aki ugye Egyiptomban menekült, és felállítja aztán a két aranyborjút, Dánba és Beersebába, hogy ezek a ti isteneitek. Tehát figyelmeztet Isten itt, amikor bemennek egyrészt, hogy amit Egyiptomban láttak, másrészt ott van a kánaani népek, ahova bemennek, ahol a bálványimádásnak nagyon nagy szélsőségei vannak. Erre majd még a fejezetben vissza fogunk térni, hiszen erről lesz itt szó. Aztán, ha tovább megyünk a fejezetbe, az 5. versben, ugye az a fordítás békeáldozatként fordítja, de tudjuk azt, hogy ez a hála áldozat. Amikor az áldozatok fajtáival, módjával foglalkoztunk, ott beszéltünk arról, hogy a hála áldozat az egyetlen olyan áldozat, amely nem volt meghatározva, hogy mikor vigyék. És itt, amikor azt mondja Isten, hogy amikor hálaáldozatot mutattok be, úgy áldozzatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Egy hálaáldozatot úgy bemutatni, hogy hát igen, ezt kötelező, ezt illik, az nem kedves. Az nem kedves Istennek. Egy ének mondja azt, hogy a hála, melyet vélet fakasztott, soha nem múljék el ajkamon. Tulajdonképpen a hála csak akkor kedves Istennek, Ha a szívből jön. Egy hálát az, hogy számításból, emberi módon, emberek felé lehet kifejezni úgy, hogy igen, annak az mögött van egy számítás, de Isten, aki a szíveket vizsgálja, ő figyelmeztet, hogy vigyázz. Én tudom. És úgy akkor mutasd be, hogyha tényleg a szívből jön, hogy kedves fogadtatású legyen. És tudjuk, hogy a hála áldozat az egy olyan áldozat volt, amelynek egy részét ugye amelyik részét az égő áldozattal együtt el kellett füstölögtetni, egy részét a pap kapta meg eledelül, de a többit pedig ott a szent helyen, közösségbe. A közösség gyakorlásának egy formája volt az, hogy a hála áldozatnak a feláldozott állatnak azt a húsát, hogy el lehetett fogyasztani. És erre figyelmeztet itt, hogy a hálaáldozatból még másnak is lehetett fogyasztani, de továbbiakban nem, hiszen itt nem magyarázza meg, ugye egyértelmű, most így mondom ma, amikor tudjuk, hogy egy hústak a hűtő nélkül való tartása milyen körülményekkel jár. Nem kell ecsetelni, hogy egy harmadik napon milyen lett volna. És Isten ezeket a dolgokat nem is így magyarázza, hanem nagyon sokszor kifejezi tiltásként olyan dolgokat, amit utólag láthatunk mi, hogy tulajdonképpen olyan sok tiltás, szabály, amit Isten lefektetett az ő népénél, az ilyen értelemben is a javára szolgált, amely a fertőzések, a betegségek és a különböző dolgok ellen volt. De mindenképpen ott van az, hogy Isten, ahogy kifejezi, ahogy előbb már említettem, idéztem a múlt szerdán, ahogy elhangzott, hogy nem fogja megmagyarázni, hogy mit miért tesz. Mert ő így látja jónak. A 9. verstől pedig szó van az aratásról. Azt hiszem, hogy ez egy egyedülálló dolog, ahogy Izrael népének az életében az aratás volt. Ez későbbiekben is, ahogy akár a 20. században, vagy gyerekkorunkban, ahogy láttuk az aratást, nem volt így más népeknél. Ez a gondoskodás a szegényekről. Végig szemléletjük a Bibliában olyan sokszor, ahogy akár az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben is, ahogy Isten aláhajol a megtört szívűhöz, a szegényhez, gondoskodik róluk, betölti az ő szükségeiket. És ez az aratás, az egy ilyen gondoskodás volt a szegényekről. Nem tékozlás, vagy nem egy felületes munkát ír elő azzal, hogy elhagyják a szélét, ne szedjék össze az elhullottat, hanem tudom, amikor gyerekkoromban szüretelni voltam, ha a szőlőt úgy vágtam le, hogy lehullott, azt össze kellett szedni, hát több munka volt, ha nem ügyesen vágtam, ugye, de nem lehetett ott hagyni. Na de itt arról van szó, hogy egy olyan joga volt a nincstelennek, a szegénynek, hogy nyugodtan mehetett böngészni. Hiszen azt mondja, hogy a szőlődet se böngész, miután születeltél, ne menjél még egyszer végig, hogy mit találsz még, mi maradt elmaradva. Azt mondja, hogy ne böngészd végig. Az ott marad a szegénynek, a nincstelennek, és Rut könyvében is láthatjuk azt, amikor ugye Rut ott szedeget a kalászokat, és akkor Boáz még felhívja az aratok figyelmét arra is, hogy szándékosan húzzanak ki a kévéből is, hogy tudjon szedni. Tehát egy Izrael népének, ezt többször szemlélhetjük, később aztán még a példabeszédekben is többször előkerül hasonló dolog, hogy mennyire ott van az, hogy gondoskodnak az elesetről, a szegényről. Azok is ugyanúgy testvéreik. És ez a különleges jog, amely hogy böngészhettek, úgy arra gondolok, hogy hát tulajdonképpen amikor már kombánynal arattak például a kukoricát, tudom, hogy sokan mentek így zsákba szedni, böngészni, de tulajdonképpen nem volt engedélyezve. Most így mondom, a TSZ időben is vagy egyéb helyen. Nem természetes ez. Amit Isten itt kijelöl azt már ekkor, hogy a szegényeknek jusson. És ugyanakkor tudjuk például, ugye a Dávid idejéből, amikor Nábál a juhait nyírja, ott is ugye ő nem akar adni, de mint egy természetes dolog, hogy egy juhnyírásnál, egy terménybetakarításnál a körüllevőknek, a szegényeket megvendégelik. Egy közösséget, egy örömet fejeznek ki ezzel. És aztán a 11. verstől tovább folytatódik az egymás mellett élés szabályai. Egymás megbecsülése. Itt előkerül ugye az olyan dolgok, ami már tulajdonképpen a 10 parancsolatban is ott van, hiszen a lopás, a hazugság, a csalás, a megkárosításnak a fogalma. Egy közösségben egy nép, amely itt még ugye így mondjuk, hogy a népé formálódásnak a kezdetén van, hiszen majd ha bemennek arra az ígéret földjére, ez ugye a vetés is például akkor fog érvénybe lépni, hiszen a pusztában nem vetettek, de egy közösséget nagyon tönkre tud tenni az, ha ott van benne ezek a együttélés szabályainak a semmibevétele. És tapasztalhatjuk akár egy munkatársi közösségben is, vagy ebben a világban annyira, hogy mennyire nem lehet megbízni, amikor tulajdonképpen nem tudja az ember, hogy most mi az, amikor igazat van, mi az, amikor hazudik, vagy nem lehet megbízni abba, hogy hiszen nem a másik javán, másik kárának, ugye nagyon sokszor az emberi természetben ott van ez, a bűneset révén. És amikor itt ezekben a fejezetekben nagyon sok mélység is van, hogy az embernek a szíve, amely ugye az özönvíznél hangzik el, hogy az ember szíve gonosz ifjúságától kezdve. Mennyire ott van az, hogy a bűneset, a megromlott természet miatt ott van ez a gonoszság, amikor mindenre képes. Ha nincs ott az, hogy egy Isten félelem, és itt Isten újra meg újra erre hivatkozik, hogy én vagyok az Úr. Szentek legyetek a magatartásotokban, az életviteletekben. Azért, mert engem atyának hívtok. És a vele való közösségbe, hogyha ha élvezni akarom, akkor azt, amit tőle nyerek, azt tovább kell adnom, ilyen vonatkozásában is. Hogy az én társamot, az én környezetemet, bárkit nem megkárosítani akarok. Aztán itt elhangzik, ugye a napszámos bére nem maradjon nálad reggelig. A Jakab 5:4-et szeretném elolvasni, ahol erre visszatér az ige. A Jakab 5:4-es, hogy íme a ti földjeiteket lejárató munkások bére, amelyeket visszatartottatok, az égre kiállt, és az aragtók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Itt a Jakab 5-ben arról beszél, hogy a gazdagoknak a visszaélése, de tulajdonképpen itt erre az ígére vetít vissza. A napszámosnak a bére. Amikor az Úr Jézus a Máté 20-ban ugye a szőlőmunkásoknál, és azzal kezdi, hogy akik később jöttek, azoknak adja ki először a fizetséget. Én most nem abban a vonatkozásban akarom, hogy hát ugye az utolsónak ugyanannyit adott, mint az elsőnek. De mint egy napszámosnak, hogy ne tartsd vissza reggelig. Hiszen lehet, hogy már vacsorára szüksége van arra, hogy ő kapjon. Aki napszámba megy, a napi betevő falatért dolgozik, ugye ma, amikor, így mondom, havibér van, meg egész más rendszerben van, ugye hát egész más társadalmi rendben élünk, de akkor, az akkori időben ez egy nagyon fontos dolog volt. És a szegényeknek ilyen értelemben is a védelme. Ugye olvasunk máshol arról is, hogy ugye amikor zálogot vesz, hogy éjszakára már nem szabad zálogul venni egy szegény embernek a felső ruháját, hogy meg ne fászon. Istennek annyi féle módon fejezi ki azt, hogy ő a megtörtel, a szegénnyel, a nyomorultal együtt van. És hogy ez, hogy este kiadja, hogy a szükségüket veszi figyelembe. Hogy igen, neki a családjának is meg kell élni. A szegényt is élni hagyni. Így lehetne összefoglalni. És utána itt beszél ugye a süketről és a vakról, amikor az emberi szívnek a gonoszságát szemlélhetjük. És tulajdonképpen főleg nem csak hogy a süket és a vak vonatkozásába, hogy itt mondja, hogy a vak elé ne tegyél gáncsot, de egyáltalán, aki bizonyos értelemben nyomorult, hogy annak azt kihasználni, bármikor, bármelyik társadalmi rendben azt mondták, hogy igen, hát ez embertelenség. És mégis tudjuk a történelemben, vagy az emberi szívnek a gondolatába, a gonoszságába, hogy milyen hamar, akár egy társaságba jön az, hogy hát igen, valakire rászállnak, valakit kigúnyolnak, akár egy testi fogyatékossága miatt, de és azt láthatjuk, hogy Isten mind a szegényt, mind a testi fogyatékossággal, akár a süket, akár a vak, de ugye később tudjuk azt, hogy beszél ugye az ige később Sántáról is, vagy különböző más testi fogyatékosságról is, hogy nem szabad ezzel visszaélni. És Isten, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy szükség van az, hogy ezt föltárja. Hogy nem mondhassa azt, hogy igen, erről nem volt szó. Az egy másik hatalmas nagy téma, a 15. verstől kezdődik, ugye az ítélkezés. Amikor egyrészt van itt az, akinek joga van, most így mondom, hiszen itt a 15. versben, ami van, hogy jogtalanságot, ne kövessetek jogtalanságot az ítélkezésben, ez nem a mindennapi, vagy mindennapi emberre vonatkozik, de ha folytatjuk azt, hogy ne terjesz rágalmat, ott már ott lehet az, ami a mindennapi mindenkire vonatkozik. De az ítélkezésben is azóta is láthatjuk, hogy mennyire ott van az is. Az emberi szívnek a természetében ott van, hogy a hozzá közelállókhoz húz, nekik kedvez. Sokszor még családon belül a gyerekeknél is, hogy pontosan, most így mondom, hogy igazságot tenni, főleg ha nem ismerik, nem tudjuk követni, felfedni, hogy jött. Esetleg aki jobban, hangosabban sír, vagy nyafog, annak adunk igazat, idézőjelbe. Tehát most csak ez olyan dolog, hogy Isten figyelmeztet arra, hogy ő azt mondja a 2 Mózes 23-ban, amikor ott már ezzel foglalkoztunk egyszer, ott azt mondja az Úr, hogy én nem adok igazat a bűnösnek. Ott is beszél erről, már a 2 Mózesben beszéltünk erről, hogy a hamis mérték, a hamis dolgok. És azt mondja, én nem adok igazat a bűnösnek. És később itt a 33. verstől van, amikor beszél arról az ige a 19. fejezetben, hogy ne 35. vers, ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a hosszmértékek, súlymértékek és űrmértékek használatában. Hiteles mérleget, hiteles súlyokat, hiteles vékát és hiteles mérőedényt használjatok. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptomból. Amikor Isten az egymás mellett élésnek ilyen alapvető szabályait hozza elő, hogy ugye, ahogy az Új Szövetség talán az egészet úgy összefoglalja, hogy amint akarjátok, hogy veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mennyire rosszul esik, amikor azt érezzük, hogy becsaptak, megkárosítottak. Lehet, hogy nem is maga az az összeg, amivel mondjuk egy boltba esetleg rosszul adnak vissza, vagy beütöttek olyan tételt is, amit nem is vettünk, vagy egyszerűen az az érzés, hogy megkárosították az embert. Az egy nagyon rossz érzés. És Isten figyelmeztet erre, hogy a magam részéről keressem az igazat. Magam részéről tegyem azt, hogy helyes mértékkel mérjem a dolgokat. Azt előbb már említettem, a 16. versben van a rágalom. A rágalom talán mondhatnánk úgy, hogy sokszor enyhébb formája a pletyka, vagy lehet ugye hívő körbe, hogy hát ezt csak azért mondom, hogy imádkozzál érte, de tulajdonképpen jól esik, hogy elmondom a másiknak a nehézségét, problémáját, kibeszélem. Hogy azáltal is, ha a másikat leszólom, magamat emelem fel. De tulajdonképpen ennek mindenképpen egy visszahatása. Mindenképp, amikor egy ilyen rágalom, vagy akármilyen szintű van, az nagyon sokat árt, úgy a terjesztőnek, mint akinek mondják, és annak is, akiről mondják. Isten igéje később is beszél erről, hogy mennyire rossz az, és helytelen az, és tudjuk, hogy eljutott Izraelbe is egész odáig, most Nábot szőlője üt eszembe, de több ilyen példa is van, amikor hamis tanúk alapján egy embernek az életébe kerül az, hogy egy rágalmat ráfognak. Tehát egész mondhatnánk apró dologtól, azzal, hogy egyáltalán rossz hírét keltem, a hamis tanúzásig a rágalom egy nagyon súlyos skála, amelyben ott van az, hogy megvan rá az emberi szívben a hajlam, és sokszor talán csak nem is szándékos, csak egyáltalán meggondoltlanság. megbántott, jól esik róla valami rosszat mondani. Vagy különböző ilyen dolgok. Ugyanakkor beszél arról, hogy ugye nyílt megfedésről is, hogy ne légy részes a vétkébe. Nem biztos, hogy minden esetben nekem föl kell tárnom, hogyha valamit látok benne, főleg az, ha nem tudom ezt szeretettel föltárni, de ugyanakkor van egy felelősség. Ugye később beszél arról, hogy őrárgulú adtalak, hogyha szót hall a számból, vagy pedig ugye ott beszél arról is, hogyha látom, hogy jön valami veszély, arra figyelmeztessek. Nem biztos, hogy minden esetben, ha látok a testvérem életében valamit, ami lehet, hogy az ő szemében nem is rossz, csak az én szemszögömből, az én megítélésemből talán úgy látom, de itt mindenképpen beszél az ige arról, hogyha fedd meg bátran honfitársodat, ne légy részes a vétkében. De ez nagy felelősség. Hogyha tényleg, az tényleg vétek, hogy megfedni. Aztán beszél itt a bosszúállásról és a haragtartásról. Talán a bosszúállásnak, mondjam, egy tipikus esete a vezetés. Amikor bevágnak az ember elé, és akkor az adrenalin szintje megnövekszik, és próbál visszatartani. Vagy pedig ott van az, hogy a harag egy olyan dolog, amely nem azokra fog visszahatni, akire haragszok, hanem mindenkire. Egyszerűen a lényemből ez jön. És az új szövetség is sokat foglalkozik. Van egy olyan megfogalmazás, hogy lépcső a pokolba, amikor az, hogy kivettessék közületek minden harag, lárma, felgerjedés. Ugye az új szövetségben, ahogy erről beszél, és sokszor vigyelmeztettek erre. Én is nagyon hajlamos vagyok erre a haragtartásra. És jó, ha Isten tudja leleplezni és felfedni, hogy megítéljem. Hiszen szabadulni csak úgy lehet, hogyha ha bűnnek látom. Amíg úgy érzem, hogy jogos a haragom, addig tulajdonképpen mondhat bárki bármit. Addig nem fogok azon változtatni. Aztán a 19. vers volt, amit utoljára felolvastam, itt három olyan terület van, amit tulajdonképpen ma azt mondhatnánk, hogy lehetetlen betartani. Ugye a legutolsó van az, hogy a ruhádat egyféle anyagból készítsd. Még a tiszta műszár se egyforma anyag. De ha megnézzük a ruhákban, amit vásárolunk, majdnem mindig ott van, hogy legalább kétféle anyagnak a százaléka van föltüntetve benne, hogy miből készült. Tehát ez, most így mondom, egy jó szövetségi időben, ez nem volt szabad. Aztán a másik, amit ebben a korban nagyon is ott van, a különféle nemesítések, keresztezések, ami hát szintén olyan, hogy hát tulajdonképpen úgy a növények, mint az állatoknál a keresztezés. Ugyanakkor ugye az jutott eszembe, hogy például az összvér, ugye, amely eleve két állatnak a keveréke, nem nemzőképes. És tulajdonképpen ez, hogy Isten azt mondja, hogy kétféle állatot, hogy ne párosítsatok, tehát annyira ez nem, ma már ugye nem a gyakorlati kérdés, de Izrael népének az életében ez egy fontos volt. Vagy hát ez, hogy a meződre ugye kétféle magot nevessél, azt hiszem, hogy nem is beszélve a kiskertekről, de gyerekkoromban is tudom, hogy a kukorica földre mindig volt babis vetve például. Tehát ezek olyan dolgok, amik Izraelben bizonyos értelemben Isten így látta jónak, de azóta messze menően nem ezt a gyakorlatot követte az élet. A gyümölcsfánál a 23. versben nagyon érdekes megfogalmazás, amikor itt arról van szó, ha majd bementek a földre és ültettek mindenféle gyümölcsfát. Úgy fogalmazza meg, hogy 3 évig körülmetéletlen legyen ez a fa. Ami azt jelenti, hogy nem ehetnek belőle. A 4. év a termés az Úré volt. Tudjuk, hogy amit az Úrnak vittek, ahogy később aztán ugye ezt ki is fejezi, a tizedben is és a terményben is, amit bevittek, azzal gondoskodott Isten a papságról és a lévitákról. És az 5. év termése volt egy olyan, amikor azt mondja, hogy egy áldás az, hogy bőven fog teremni. Ugyanakkor tudom azt így gyerekkoromból, hogy egy fiatal kisfa, amikor először próbált teremni, akkor ugye nekünk elsősorban barackosunk volt, a többi fán is ritkítva volt, de a kisfákról le volt szedve a kezdődő gyümölcs. Mert meg beleroppan, és később nem lesz termőképes. Tehát Istennek a gondoskodása olyan sok mindenben láthatjuk, hogy utólag is, visszatekintve is szemlélhetjük, hogy milyen bölcsen meghatározta, és megérthetünk azóta a dolgokat. A 26. verstől a 32-ig szeretném újra felolvasni itt a 19. fejezetbe, amikor itt azt mondja, ne egyetek semmit a vérével, varázslászt ne üzetek, és ne jövendölgessetek. Ne nyírjátok le halántékotokról a hajat, és ne csúfítsd el a szakállat végét. Ne vagdossátok be testeteket a halottakért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én vagyok az Úr. Ne gyalázd meg lányodat azzal, hogy paráznaságra adod, hogy ne legyen paráználva a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szentélyemet. Én vagyok az Úr. Ne forduljatok halott idézőkhez, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztántalanokká teszitek magatokat velük. Én az Úr vagyok, a te Istenetek. Az őszember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert, félj Istenettől, én vagyok az Úr. Itt, amikor, ha ezt összefoglalásba vesszük, úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a pogány szokások. Azok, ahogy elmondta Isten, hogy ha bemész arra a földre, ne tanulj attól, a néptől. Amikor itt a varázslásról és a jövendőlésről van szó, a halott idézősnél tudjuk azt, amikor ugye Saul elmegy a halott idéző nőhöz, akitől megkéri, hogy Sámuelt idézze meg neki, és ott megmondja azt, hogy hát holnap itt leszel, most az más, hogy tényleg ez Sámuel, nem akarok ebbe belemenni, de tulajdonképpen a jövendőlésnél és itt a jövendőmondásnál két igerészt szeretnék az 5 Mózesből felolvasni. Az 5 Mózes 13, a 2. és a 4. verse, itt egy vers számozás eltérés van ennél is, meg a másik részén is, amit olvasok a Károly szerint. Tehát ott az 1. és a 3. verset olvasom, tehát a 13. részbe. Ha proféta vagy álomlátó támad közöttetek, és meghirdet egy jelt vagy csodát, még ha be is következik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt néked, de közben azt mondja, kövessünk más isteneket, akiket nem ismertél, és tiszteljük azokat, akkor se hallgassanak a profétának a szavára, vagy arra az álomlátóra. És a 7. és a 9. vers. Ha testvéred, még ha anyád fia is, vagy saját fiad, lányad, a feleséget, akit karjaidba zársz, vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, sem te, sem atyáid. 9. vers. Ne engedj néki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd. És a 5 Mózes 29-ből még, a 16-18. Verset. Láttátok föltelmes bálványaikat, amelyek fából és kőből, ezüstből és aranyból vannak, ne legyen azért köztetek olyan férfi, vagy olyan nő, nemzetség vagy törzs, amelynek a szíve nem fordul ma oda az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és elkezdi majd azoknak a népeknek az isteneit tisztelni. Ne legyen köztetek olyan gyökér, amely mérget és ürmöt terem. Ne gondolja senki, aki hallja ezeket az átkokat, az áldásban bizakodva, jó sorom lesz akkor is, ha megáltalkodott szívvel élek, hisz csak nem pusztul el az öntözött föld a kiszeradt földdel együtt. A Károlyiből itt azt mondja a megáltalkodott szív helyett, hogy ha szívem gondolata szerint cselekszem. Tehát itt a jövendőmondással kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet Isten, hogy ez a jövendőmondó nem biztos, hogy nem mond valóságot olyan értelemben, hogyha be is teljesedik. De azt mondja Isten, hogy neked nem engedtem meg. És tudjuk azt, hogy igenis a jövendőmondásnál vannak olyan dolgok, amelyet gonosz erők is meg tudnak jelenteni. Amelyek be fognak teljesedni. De egy Istentől való eltávolodás, egy más istenséggel való egyesülés, ugye az okkultizmus, és itt, amikor arra mondja, hogy aztól a néptől ne tanuljatok. Erre figyelmeztet különösen, amikor a varázslás, a jövendőlés, a halott idézést mondja. Aztán ugye beszél itt a testnek a megvagdosásáról. Később láthatjuk ugye a Kármel hegyén, amikor ugye Illés és a Baál proféták ott vannak, ott láthatjuk, hogy a Baál kultusznak ez egy velejárója volt. Isten pedig figyelmeztet, hogy erre nem engedni. Aztán itt olvastuk még, hogy a gyermekedet ne add a paráznaságra. Ha ennek a kornak, a Baál kultusznak egy velejárója volt, szinte megtiszteltetésnek vették, hogy a családból egy lánygyermeket a Baál kultuszba, mint felavasztott paráznát beadjanak. Ha valaki olvasta esetleg a bibliai nőtörténetek sorozatba Támárt, ott részletesen foglalkozik az író ezzel a dologgal, hogy mennyire ennek a népnek egy bevett dolga volt az a Baál kultusznak, illetve az Asztarótnak a tiszteletében, hogy a templomi paráznoság. És mindezekre azt mondja, hogy ne tanulj ezektől, utálatos előttem, ezért űzöm ki őket. És aztán később a 20. résznek az első versében beszél Molokról, ugye az ember áldozatról, amelyről múlt szerdán is volt szó, meg vasárnap is ugye Zoli beszélt arról, hogy a Molok, ugye az a felfűtött vas szobor, hogy hogyan volt, tehát erre nem akarok most annyira kitérni. Tehát egy csomó olyan pogány szokás, amelyet itt nagyon is felsorol az ige arra, hogy Izrael népének, és ez vonatkozik ma is arra, hogy bármi olyan, ami Istenünk követésével, az ő akaratának keresésével függ össze, az mindenképp egy számára utálatosság. És olyan megdöbbentő itt, ahogy ugye az 5 Mózesbe kifejezi, hogy még ha a tulajdon feleséget, a tulajdon társad, a legközelebbi valakid is az, aki csalogat erre, akkor is áll jelent. És itt különösen gondolatunk arra, akik akár felemás igába vannak, vagy pedig egy családból, amikor valaki hitre jut, és a környezetének a hatása, hogy vajon mennyi minden olyannak van kitéve, amikor hát tulajdonképpen egy nehéz, nem könnyű dönteni újra és újra az, hogy igen, ragaszkodok Istenhez, az ő igéjéhez. És a másik, ugye, hogy az 29-ben, ugye ebbe a fordításban, mint a szíved álnokságát, de sokkal úgy finomabban és közelebb áll talán az, hogyha szívem gondolata szerint járok. Megvan a magam elképzelése, és arra kérem az Úr áldását. És azzal fejez, illetve közbe is van ez, amikor a 20. rész 7. és a 8. versében azt mondja, hogy szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat, én az Úr szentelek meg titeket. Annyira jó ez itt az Ószövetségben is már ezt olvasni, hogy egyrészt kéri azt, hogy szenteljétek oda magatokat, másrészt azzal folytatja itt, hogy én magam szentelek meg titeket. És ha gondolhatunk arra, hogy akár a Róma 12.1, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő szent és Istennek tetsző áldozatul. Vagy hogy az Úr Jézus az ő főpapi imájában mondja, hogy én megszenteltem őket. Olyan jó erre gondolni, hogy Isten várja, hogy felé forduljunk, és a vele való közösségbe tudjuk megszentelődni. A vele való közösségbe tudjuk, ezt nem a magunk erejéből tudjuk azt, hogy megtaláljuk, hogy mi a helyes út. És a 20. részben nagyon sok olyan van, ami az előző 18, illetve 19. fejezetben már szó volt róla, csak más megfogalmazásban, és éppen ezért csak a 20. rész végét szeretném még elolvasni. A 22. versettől ugyan már olvastam egyszer föl. Tartsátok minden rendelkezésemet, minden törvényemet, és teljesítsétek azokat, hogy ki ne hányjon benneteket az a föld, ahol bevisztek titeket, hogy ott lakjatok. Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam őket, mert mindezeket cselekedték. Nektek azonban megmondom, hogy ti fogjátok birtokba venni földjüket, mert én nektek adom azt a tejjel mézzel folyó földet. Én az Úr vagyok a ti Istenetek, aki elkülönítettelek benneteket a népektől. Idáig. Itt utána azzal foglalkozik, ami pár fejezettel ezelőtt volt, már a különböző állatoknak a tiszta és a tisztátalan állatok közötti különbség. Ezt most nem akarom újra elővenni. De olyan jó ez, hogy itt, amikor az ígéret földjén való lakozásnak a rendjére felhívja, azt mondja Isten, hogy elkülönítettelek benneteket. Előtte, ahogy mondja, hogy én szentellek meg benneteket. És annyira előremutat ez arra, amit velünk is tesz, hogy kiválasztott bennünket. Hogy elhívott azért, hogy vele közösségbe legyünk, és a vele való által, élet által megszentelődjünk. És ez lehet az, ami számunkra is üzenetként ott lehet, hogy Isten, aki szent, ő azt akarja a mi életünkben is végezni az ő szelleme által, hogy a megszentelődésben előbbre jussunk az ő követésében. Ennyi, ezt szerettem volna elmondani ezek a részek által is, ami gondolatlan testvéreknek is kérem, hogy mondják el.